Lukács Evangélium 7. rész 18-tól 23. vers. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldi Jézushoz mondván: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondanak: Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Azon órában pedig sokakat gyógyítanak betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát. És felelvén Jézus mondanékik: Elmelvén, mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemei világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik. Uram, köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, te hajlékodban. Köszönöm, Uram, hogy az igét szólhat hozzánk. Köszönjük ezt a kegyelmi időt, hogy van arra lehetőségünk, hogy te lábaid elé járuljunk, és halljuk a te üzeneted. Kérlek, Uram, áld meg igét hirdetőjét, nyisd meg a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni azt, amelyet te üzenesz számunkra. Segíts, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Életünket úgy tudjak formálni, ahogy ez kedves neked, és ezáltal megnyerhessünk másokat is a te igédnek. Ámen.
Csak egy-két szóval szeretnék bemutatni a igéhirdető, aki fog szolgálni ma, David Goodman. David szülei misionárosok voltak Afrikában. Ő ott növekedett föl, mint egy misionáros gyerek. Utána én először találkoztam vele a 80-as években, amikor Los Angelesben dolgoztam, és utána ide jöttem Magyarországra. Amikor én jöttem Magyarországra, David lett az egyik lelkész abban a gyülekezetben Los Angelesben, ahova én jártam, amikor ott dolgoztam, és akkor abban az első pár évben, amikor itt voltam Magyarországon, amikor hazamentem abba a gyülekezetbe, akkor David ott szolgált abban a gyülekezetben. Utána, azután, hogy ő ott szolgált, ment egy másik gyülekezetbe, ahol ő volt a főlelkész éveken keresztül, utána kezdett dolgozni egy missziószervezettel, és egy 5 éve ő lett a vezető abban a misszióban, ahol én szolgálok. És az ő egyik fő feladata abban a misszióban azt, hogy próbálnak nyitni új szolgálati területek a missziónak. Az egyik helyek, ahol csinálnak ezt, Afrikában, különböző országokban, Indiában csinálnak, és van olyan kezdeményezés a közel-keletben is, ahol próbáljuk olyan missziók létrehozni, ha tudunk tovább képzelni, segítséget adni azok a férfiaknak, akik szolgálnak, mint lelkészek gyülekezetekben. Hogy nagyon örülök, hogy a David itt van, lesz egy munkatársi konferencián ezen a héten, és azért itt van Magyarországon most. Átadom a szót neki.
It is a pleasure to be here with you once again.
Nagyon örülök, hogy itt lenni közöttetek.
I always enjoy being in this church, in this place. It is a thrill for me just to come back again.
Nagyon örültem itt lenni közöttetek legutolsó alkalommal is, és felfrissülés számomra újra itt lenni. Nem tudom, lehet hallani engem?
I bring you greetings from brothers and sisters who also worship Christ in Colorado.
Testvérektől és testvérőktől, akik szintén Krisztus imádják, köszöntést hozok Colorado államból, Amerikából.
I don't know if you have this difficulty, but in the US, Christians that I know often have the difficulty I'm going to speak about here today.
Nem tudom, hogy a magyar keresztényeknek meg kell küzdeni ezzel a nehézséggel, amiről ma beszélni szeretnék, de Amerikában az amerikai keresztényeknek ez gyakran probléma.
The more prosperous we become, the more we're able to buy things that we want, the more we kind of think we control our lives.
Minél sikeresebbek, minél gazdagabbak leszünk, minél több mindent meg tudunk vásárolni a pénzünkön, minél jobban tudjuk irányítani az életünket az anyagi javakkal.
Of course, as Christians, we know we don't, but We still think we do.
Azt hisszük, hogy ez így van, de keresztényként persze tudjuk, hogy ez nem így van.
But then we know that God is in control, and so when we serve God and we really try to do our best to follow His ways, aztán we kind of think that He's going to take care of us and keep our lives in control.
És persze azt is tudjuk, hogy Isten az Úr mindenek felett, és hogy őt próbáljuk szolgálni, hogy az életünkkel próbáljuk az ő munkáját végezni. Valójában azt gondoljuk, hogy legvégső soron ő majd valahogy gondoskodni fog rólunk, és vigyáz ránk.
But then, when things go wrong, and we ask God to work and to take care of Him, and we ask Him and we pray in faith, and He does the opposite of what we ask, then we struggle.
Aztán, amikor a dolgok elkezdenek rosszul működni, rosszra fordul a sorsunk, és Isten kérjük, hogy segítsen, Isten kérjük, hogy védjen meg, és amikor Isten nem azt teszi, amit mi kérünk tőle, sőt gyakran pont az ellenkezőjét, akkor elkezdünk kétségbe esni és kételkedni.
I want to talk today about when your faith takes a beating, when things go wrong, and how you react to it.
Én ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz a helyzethez, amikor elkezdik ütni a hitünket, amikor a dolgok elkezdenek rosszul működni körülöttünk, és nem úgy történnek, ahogy szeretnénk.
How do we deal with our doubts?
Hogyan küzdünk meg a kétségeinkkel?
I want to look at the life of John the Baptist and how he struggled with doubt.
Szeretném, ha megnéznénk Keresztelő Jánosnak az életét, és azt, hogy ezzel a kétséggel ő hogyan küzdött meg.
So kind of the outline of this sermon is going to be this. When everything starts to go wrong,
körülbelül így néz ki a mai ige hirdetésnek a vázlata, hogy amikor a dolgok elkezdenek rosszul működni,
and then the second part is, and you start to doubt,
és aztán a második rész így folytatjuk, amikor elkezdünk kétségeskedni, kétségbe esni, kételkedni.
The third part is, never fear, God is still in control.
És a harmadik pont pedig a vázlatban az, hogy ne féljünk, sose féljünk, mert Isten még mindig az Úr.
But His ways are not our ways.
De az ő útjai nem a mi útjaink.
Let's look at John the Baptist. We're going to start out in Mark chapter 6, then we'll move to Luke 7, and then we're going to come back to Mark chapter 6. I'm trying to make it as difficult for you as I can.
Megpróbálom ma olyan bonyolultá tenni a dolgot az igét olvasással, hogy lehet, mert először most Márk evangéliumához megyünk a 6. részben, utána visszatérünk a felolvasott igéhez a Lukács evangéliumában, utána megint Márk evangéliumához lapozunk. Úgyhogy nyissuk ki Márk 6-ot, akinek van Biblia.
So let's begin. Kezdjük Mark 6.
Mark 6-tal.
And to understand the John the Baptist situation, I need to say a couple more things about it.
Hogy megérthessük Keresztelő János milyen helyzetben volt, néhány szóban kell beszélnem erről.
When Jesus was about to begin his ministry, but he was still a carpenter.
Amikor Jézus már éppen, hogy megkezdte volna a szolgálatát, de még mindig ácsként dolgozott,
John was out there. The talk of the town. Everybody was talking about John the Baptist and his ministry.
János volt a városnak meg az országnak a témája. Mindenki Keresztelő Jánosnak a szolgálatáról beszélt.
And John's role was to prepare the way for Jesus.
És János szerepe valójában az volt, hogy Jézusnak az útját előkészítse, megkészítse.
And John was an ascetic. He dressed in rough clothes and lived out in the desert.
János egy ilyen aszkéta kinézetében működött, ugye, mert zsákruhát viselt, kinnélt a sivatagban.
And so people flocked from the cities out to the desert just to hear him speak.
És ezért az emberek tömegesül vándoroltak ki a sivatagba, csak azért, hogy őt hallgassák beszélni.
If you'd have been reading the newspaper in those days, or if they'd had TV broadcasts in those days, everybody would have been talking about how the highways were jammed with people going out to the desert to hear.
Ha lettek volna annak idén napilapok vagy tévé, akkor a hírekben mindenki azt látta volna, hogy az autópályákon dugók alakultak ki, ahogy az emberek mentek ki Keresztelő Jánost hallgatni.
John's ministry was very, very special.
Nagyon különleges volt ugyanis Keresztelő Jánosnak a szolgálata.
And you need to understand that to understand his circumstance now. When
és ezt figyelembe kell vennünk, és meg kell értenünk, hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy éppen, amit most olvasni fogunk, milyen helyzetbe került János.
Mark 6, starting at verse 17.
17. Verstől olvasok Márk evangéliumának a 6. részéből.
For Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison, and he did this because of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married.
Ez a Herodes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben testvérének, Fülöp feleségének, Herodiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt.
John had been saying to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able to.
Hát János ezt mondta neki, nem szabad együtt élnem testvéred feleségével. Herodias ezért megharagudott rá, és szerette volna megölni, de nem tehette.
Now you can picture Herod and Herodias being told what John was saying, perhaps even as they traveled by and passed by John on their way out, they listened to John seizing the moment and saying they should admit that their marriage is wrong.
El tudjuk képzelni, milyen lehetett esetleg Herodes és a felesége Herodias utaztak arra, ahol János prédikált. János rögtön megragadta az alkalmat, és ki is hirdette, hogy hát el kéne ismerjünk, hogy törvénytelen a házasságuk.
Now there are some factors here that aren't necessarily obvious when the first time you read this.
Amikor elsőre olvasjuk ezt az igét, van benne néhány dolog, ami nem teljesen egyértelmű.
One is clearly said, and that's that Herod married his brother's wife.
Az egyik az elég világosnak tűnik a szövegből, hogy Herodes a testvérének a feleségét vette el.
Now what it doesn't tell you is that in order to do that, Herod had divorced his former wife.
Tehát azt tudnunk kell, hogy ő elválta, Herodes elválta az előző feleségétől.
And what it also doesn't tell you is that that former wife that he divorced was the daughter of a king.
És azt sem mondja el a szöveg, hogy az az előző felesége, akitől elvált, egy királynak a lánya volt.
And it also doesn't tell you that in those days alliances were formed often by marrying the daughter of a king of another country.
És azt sem mondja el a szöveg, hogy abban az időben, amikor szövetségek köttettek oly módon, hogy valaki elvette egy másik ország királyának a lányát.
So, when Herod, this king, divorced the daughter of that king, it is worse than sending an ambassador home to that country.
Tehát amikor Herodes elvált a másik ország királyának a lányától, az egy sokkal rosszabb dolog volt, mint hogyha visszahívta volna a nagykövetét abból az országból.
And 100 times more effective at provoking a confrontation with that king of that other country.
És 100%-kal legalább 100-szorosan hatásosabb provokáció, hogy kiprovokáljon egy feszültséget, egy háborút azzal a királlyal vagy országgal.
And sure enough, a few years later, Herod's army would be crushed by the armies of that king, the father of the daughter that was scorned.
És néhány évvel később Herodes csapatait földdel egyenlővé tette, megsemmisítette annak a királynak a hadserege, akinek a lányától ő elvált.
In fact, Josephus, a Jewish, not a Christian, Jewish historian, recorded that many people thought that was God's judgment on Herod for what he had done.
És Josephus, a híres történetíró, leírta azt, hogy nagyon sokan úgy gondolták akkor, hogy ez Isten ítélete volt a királyon, Herodes királyon.
Now, you might ask why John the Baptist, a preacher, is there denouncing what the government is doing here in denouncing Herod.
Gondolkozhatunk azon, hogy vajon miért tette azt János keresztelő János abban az időben, hogy amit a kormány vagy a király csinált, az helytelen. Miért hitette ezt így ki? Miért helytelen tette?
There's another thing you have to understand here about that government situation.
Másik, amit meg kell értenünk, hogy milyen volt akkor Izraelnek a kormányzata.
See, Herod, being the king, was also head of the church. In many ways.
Herodes, mint király, abban az időben az egyháznak is a feje volt bizonyos szempontból.
Though he wasn't accepted as such, that was what he was trying to do.
Annak ellenére, hogy mégsem fogadták őt el az egyház a vallási kérdésekben vezetőnek, mégis próbálkozott ezzel.
So Herod would to the Jewish people, he would play up his Jewishness, being Jewish, part Jewish in his heritage.
És amikor a zsidók felé fordult Herodes, akkor mindig arra próbált apelálni, hogy ő részben zsidó származású, és ezzel próbálta meggyőzni a zsidókat.
So the situation there was kind of like if your church board here, your governing board, was also the city council.
Ez körülbelül olyannak felelne meg, mint hogyha a gyülekezeti vezetőség lenne a 13. kerületi tanácsnak is a vezetősége.
Church and government were all the same.
Hogyha a világi kormányzat meg az egyházi kormányzat ugyanaz lenne.
So, John the Baptist was calling this king on his hypocrisy.
És János, keresztelő János ennek a királynak a képmutatására hívta fel a figyelmet.
And that is also perhaps why it bothered Herod so much.
És lehet, hogy valójában ezért is nem tetszett az annyira Herodesnek.
So let's look at verse 20.
Nézzük meg a 20-as verset.
Well, in the end of verse 19 it says Herodias was not able to kill John.
A 19. vers vége az, hogy Herodiás,
because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled, yet he liked to listen to him.
A 19. vers végén olvassuk, hogy bár szerette volna megületni Herodiás keresztül János, de nem tehette, mert Herodes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igazi szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatta őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta.
Now, picture John locked in a dark, damp dungeon for 10 months.
Képzeljük el, hogy keresztelő János 10 hónapig egy föld alatti sötét cellában kupsol, 10 hónapig.
The only thing that broke that occasional rhythm of food and water brought by his disciples and visits from hostile Jewish officials.
És az egyetlen dolog, ami azt a monotóniát megszakította, hogy a tanítványai néha ételt meg vizet hoztak neki, illetve a vele ellenséges zsidó börtönőrök vagy tisztviselők látogatták őt, az az volt,
were the times that he would be taken out of the dungeon into Herod's presence to talk.
Az az volt, amikor kivezették onnan, hogy Herodes királynak a jelenlétébe vigyék, beszéljen neki.
What do you think Herod would want to talk to his prisoner John the Baptist about?
És miről akart ez a Herodes király beszélni az ő börtön töltelékével, keresztelő Jánossal?
Perhaps he had questions about who this Jesus was.
Lehet, hogy kérdései voltak neki, hogy ki is ez a Jézus?
Or what John felt the Messiah would be.
Hogy mit gondolt keresztelő János, hogy ki a Messiás?
Perhaps Herod remembered when the wise men came and visited from the east his father.
Talán Herodes arra is emlékezett, amikor a bölcsek jöttek, még az apja idejében is meglátogatták Izraelt keletről.
And you remember his father, Herod the Great, then had all those boy babies killed in Bethlehem.
És még emlékezett rá, hogy nagy Herodes király, az ő apja, megölette Betlehemben a csecsemőket, pont ezért.
Perhaps even Herod has a little bit of a conscience himself.
Lehet, hogy emiatt lelkiismeret furdalása is volt.
And he's intrigued by this single-minded, uncompromising prophet.
És így találta magát szembe ezzel a megtörhetetlen, kompromisszumra képtelen profétával.
This man whose passion was very different than Herod's.
Akinek a belső tüze az teljesen más volt, mint az övé.
Now turn with me to Luke 7:18.
Most lapozunk be Lukács evangéliumának a 7. részéhez, 18. verstől.
We're going to see John's response to being imprisoned.
És meglátjuk azt ebben a részben, hogy keresztelő János hogyan válaszolt arra, amikor őt börtönbe vetették.
When everything starts to go wrong and you begin to doubt.
Amikor a dolgok elkezdenek rosszul működni, és az ember elkezd kételkedni.
John's disciples, verse 18, John's disciples told him about all these things. That's the miracles that Jesus had done.
Tehát mindent hírül vittek neki, mindent hírül vittek mindezt, tehát Jézusnak a csodatételeit, amit korábban olvasunk, mindent hírül vitték Jánosnak a tanítványai.
So calling two of them, of the disciples, he sent them to the Lord to ask, are you the one who was to come, or should we expect someone else? And when the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask.
Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel.
This is not the question you expect John the Baptist to be asking.
Egyáltalán nem ez a kérdés, amit az ember várna, hogy keresztelő János meg akar kérdezni Jézustól.
This is the man who pointed at Jesus previously and said, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Ez az ember, aki korábban rámutatott Jézusra, és azt mondja, nézzétek, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
John is also the person who said, the man on whom you see the Spirit come down and remain, he it is that will baptize with the Holy Spirit.
Azt is mondta keresztelő János, akire látjátok leszállni az Isten lelkét galamb formájában, ő lesz az, aki szent lélekkel keresztel majd mindenki.
John said, I have seen and I testify that this is the Son of God. Said that about Jesus.
És azt is mondta keresztelő János Jézusról, láttam és tanúságot teszek róla, hogy ő az Isten fia.
Now, are months in a damp, dark dungeon, is that having an effect on John?
Vajon a hónapokig a sötét, nyírkos cellában töltött idő milyen hatással volt Jánosra?
Do you ever doubt?
Ti kételkedtek? Szoktatok kételkedni?
Do you?
Szoktatok?
Do you ever doubt?
Volt már valaha kétség a szívetekben?
If you don't doubt, is that a good thing?
Ha az ember nem kételkedik, az jó dolog.
Sometimes I think Christians are afraid to doubt.
Én azt gondolom, hogy néha a keresztények félnek kételkedni.
As we kind of think that our feelings and our faith are the same.
Mert úgy gondoljuk néha, hogy az érzéseink, meg a hitünk, az valahogy ugyanaz.
So if we don't feel like our faith is strong, then we worry.
És ha úgy érezzük, hogy a hitünk nem erős, akkor aggódunk.
But actually, faith isn't about feelings at all.
De valójában a hit az egyáltalán nem az érzésekről szól.
Faith is about a decision, it's the will.
Mert a hit az az akaratnak egy döntése.
It's a decision that we make based on what we know about Christ.
Ez egy olyan döntés, amit az alapján hozunk meg, amit tudunk, ismerünk Krisztusról.
It's a decision based on what we know about Christ that we choose to trust him with what we don't know about Christ.
Ez egy olyan döntés, hogy amit ismerünk Krisztusról, úgy döntünk, hogy bízni fogunk benne afelől is, amit nem ismerünk róla.
Do you know everything about Christ?
Mindent tudsz Krisztusról? Mindent ismersz vele kapcsolatban?
I don't even know everything about me.
Még magamról sem tudok mindent, nem hogy Krisztusról.
Yes. So we go on what we know, and we trust him with the rest.
Azzal foglalkozunk, amit már tudunk, és rábízunk Istenre a többit.
But you know, we still get feelings of doubt.
De ennek ellenére vannak kétséges érzéseink.
I remember waking up in the night and seeing the moon make shadows in my closet and picturing all sorts of monsters coming out of there.
Én emlékszem gyerekkoromban, amikor éjszaka fölébredtem, és a hold árnyéka mindenféle ilyen szörnyszerű árnyékokat vetített a szekrényembe.
Now that was many years ago.
Persze, ez sok-sok évvel ezelőtt volt.
Do you remember that as a child?
Emlékeztek ilyenre gyerekkorotokban?
You know, I think sometimes we are like that with our faith.
Úgy gondolom, hogy időnként ilyenek vagyunk a hitünkkel is.
I would lie there, close my eyes, and try to avoid the thought of those monsters coming out and hope to go to sleep, and eventually I would fall asleep and wake up, and the sun would be shining and the monsters would be gone.
Emlékszem, feküdtem ott az ágyon, és becsuktam a szemem, és nagyon erősen koncentráltam arra, hogy gyorsan aludjak el, hogy eltűnjenek a szörnyek, aztán végül is a fáradtság elnyomott, elaludtam, reggel felébredtem, sütött a nap, és nem voltak már ott a szörnyek.
So Christians do that sometimes with doubts. We try to pretend they're not there, and hopefully they'll go away.
Kereszténként is gyakran ezt tesszük a kétségeinkkel. Megpróbálunk úgy tenni, mintha nem lennének ott, és reménykedjünk abban, hogy majd egyszer maguktól elmennek.
Then we'll wake up to a better, brighter morning.
Hogy aztán majd remélhetőleg egy világosabb, fényesebb reggelre ébredünk.
I like what Einstein, the physicist, said about this.
Nagyon tetszik nekem az, amit Einstein, a fizikus, mondott erről.
He said the important thing is not to stop questioning.
Azt mondta, hogy a fontos dolog nem az, hogy megszűnjünk kérdéseket feltenni.
The philosopher, mathematician Descartes said this.
Descartes, a francia filozófus, matematikus mondta azt, hogy
if you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt as far as possible all things.
Hogyha valóban az igazság keresésére összpontosítasz, akkor az életedben egyszer el kell jutnod arra a pontra, hogy mindent, amit ismersz, megkérdőjelezel.
Don't be afraid of doubt.
Ne féljünk attól, hogy kétségeink vannak.
But when you doubt, don't close your eyes and pretend they're not there.
És amikor kétségeink vannak, akkor ne csukjuk be a szemünket, és ne tegyünk úgy, mintha nem lennének ott ezek a kétségek.
Explore your doubts, just like John the Baptist does.
Hanem menjünk ezek a kétségek után, derítsük fel őket ugyanúgy, ahogy Keresztelő János is tette.
Take them to God, pray over them, voice them.
Vigyük Isten elé, adjunk neki hangot.
Discuss them with other believers.
Beszéljük ezt meg más hívőkkel.
Get counsel on your doubts.
A kétségeink, kérdéseinkkel kérjünk tanácsot.
Now some people would think that as a pastor, I would not like to hear somebody is doubting.
Egyesek vannak, akik azt gondolják, hogy én, mint lelkész, nem szívesen hallanám egy hívemtől, hogyha ő a kétségeinek ad hangot.
On the contrary, I always enjoy it, because that gives us a chance to wrestle, to try to understand better. God's truth.
Sőt, ennek ellenére én szeretem, ha valaki a kétségeinek hangot ad, mert akkor van lehetőségünk ezt megbeszélni, és Isten igéjének újra fényt adni és újra erőt adni.
So in Luke 7, verse 21, we see Jesus' response.
Aztán a Lukács evangéliuma 7. részében, a 21. versben látjuk is Jézus válaszát.
Remember, John sent his disciples to go ask Jesus about this.
Ne felejtsük el, hogy János, a keresztő János küldte el a tanítványai Jézustól, hogy ezt megkérdezzék tőle.
At that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind.
Jézus abban az órában sok embert meggyógyított, különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adtak vissza a látását.
So he replied to the messengers, go back! And report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor.
Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztultak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek pedig az evangélium hirdettetik.
Now Jesus is saying that to show the fulfillment of the prophecies of Isaiah in chapter 61 and 42 and 35. But he's also saying something in verse 23 that you want to not miss.
Jézus, amikor ezeket mondja, akkor az Ézsaiási profécia, Ézsaiás 61-ben lévő proféciának a beteljesedéseiről beszél. De amikor ezt látjuk, akkor mást is mond Jézus, és erről sem szabad elfeledkeznünk.
Blessed is the man who does not fall away on account of me, Jesus.
És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem, mondta Jézus.
Why would somebody fall away on account of Jesus?
Miért botránkozna meg, az angolban ez úgy lett lefordítva, hogy valaki elfordul, elvettetik Jézustól. Jézus bizonságtételétől.
Because sometimes Jesus doesn't do what we think he should.
Azért, mert néha Jézus nem azt teszi, amit szerintünk tennie kellene.
Sometimes God's will is not what we think is best.
Néha Isten akarata nem az, amiről mi azt gondoljuk, hogy az lenne a legjobb.
You can hardly blame John the Baptist sitting there in that dungeon day after day, week after week, month after month, and nothing happens, and Jesus goes on doing miracles, but he is still in the dungeon.
És nem senki sem vetheti meg keresztelő Jánost azért, amikor ott ül a sötét cellájában, semmi nem történik napról napra, hónapról hónapra, Jézus meg ott van kint, végzi a szolgálatát, emberek gyógyulnak meg, és ő ezt gondolja.
Sometimes the biggest problems Christians have with God is that he doesn't do something. My child dies, I have this accident, I lose my job, my marriage dissolves. All these things, and God does nothing.
És a keresztényeknek általában a legnagyobb problémánk az, hogy időnként Isten úgy tűnik, nem tesz semmit. A gyermekem meghal, autóbalesetben, elvesztem az állásomat, tönkre megy a házasságom. Itt állunk Istenre, várunk, és ő nem tesz semmit.
And we wonder, why God, why don't you act?
És felmerül bennünk a kérdés, Isten miért nem teszel semmit? Miért nem teszel valamit?
And Jesus says, blessed is the man who does not fall away on account of me.
Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem.
See, when everything starts to go wrong and you start to doubt, never fear, God is still in control.
De amikor a dolgok rosszul kezdenek el működni, és a kétségek előjönnek bennünk, akkor ne féljünk, Isten még mindig Úr.
But his ways are better.
De az ő útjai jobbak.
They are not our ways.
Az ő útjai nem a mi útjaink.
But they're better.
Hanem jobb utak.
And we have to trust him.
És bíznunk kell benne ezekben a nehéz időkben.
Now we go back to Mark chapter 6 to see the rest of the story.
Lapozzunk vissza Márk evangéliumának a hatodik részébe, hogy láthassuk a történet befejezését.
Remember, we saw where Herodias, the wife of Herod, really wanted to kill.
És ne felejtsük el, hogy Herodias, Herodes felesége, nagyon meg akarta ölni keresztelő Jánost.
Verse 21, finally the opportune time came. On his birthday, Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. And when the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests.
Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Herodes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és a galileai előkelőknek. Ekkor magának Herodiasnak a lánya menve táncolni.
Now several things here. Picture a young teenager, beautiful like her mother.
Több dolog van ebben az igazságban. Képzeljünk el egy gyönyörű fiatal tinédzser lányt, gyönyörű mint az édesanyja.
It was passion that led Herod to betray his brother and divorce his wife and then marry his brother's wife.
Sorry?
It was passion that led Herod to betray his brother, divorce his wife, and marry his brother's wife.
Igen, személyes vágya volt Herodiásnak az, ami rákészítette arra, hogy elváljon a saját feleségétől, és elvegye a testvérének a feleségét, testvérét.
And who would know better than Herodias how to get her way with Herod?
És ki tudná jobban Herodiásnál, hogy a csábítás útján hogyan szerezze meg azt, amit akar a férjétől.
She sends her Herod's stepdaughter out into that banquet hall.
És a Herodes nevelt lányát küldje le erre a partira, erre a lakomára táncolni.
It's an all-male attendance, crammed with overfed, self-important dignitaries.
Ez egy olyan terem, ami tele van olyan férfiakkal, akik jellemzően túlsúlyosak, és el vannak telve a saját fontosságuktól.
This young girl has the whole room in the palm of her hand.
És ennek a fiatal lánynak az egész terem a kezében van.
These men are enraptured by her sensuousness.
Az ő érzékisége teljesen magával ragadja ezeket a férfiakat.
And as we continue on in verse 22, we'll see Herod's massive ego is caught up in the whole thing.
És aztán, hogy tovább olvassuk a 21. versben, Herodesnek ez a hatalmas egója csapdába esik ebben a történetben.
Peter, please read for us verse 22 through 29.
22-től a 29. versekig olvasom tovább. Ekkor magának Herodiásnak a leánya menve táncolni. Megtetszett Herodesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz,
megadom neked, akár országok felé is. Talán kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek, az pedig ezt válaszolta, keresd elő János fejét. Aliányára sietve bement a királyhoz, és azt mondta, szeretném, ha rögtön igazdál nekem egy tálon kereszt elő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának. Amikor azt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték.
I imagine it this way.
Körülbelül így tudom elképzelni a történetet.
John the Baptist is in a dungeon.
János ott van a cellájában.
He shares his space with cockroaches.
Éppen a csótányokkal osztja meg a hitét.
Dark and it's damp.
Sötét van, minden nedves nyírkos.
But he can hear a large crowd gathered on the other side of the castle.
De hallja, hogy a kastélynak a túloldalán egy nagy tömeg gyülekezik.
Doesn't know what the occasion is.
Nem tudja, hogy miről van szó.
We can tell us a large group of men.
Meg lehet mondani, hogy sok férfi, tehát hallja, hogy sok férfi van ott.
You can smell the aroma of roasted lamb.
Érzi a sült báránynak az illatát.
The various delicacies that would be served in abundance there.
A sok-sok édességet és finomságot, amit felszolgálnak ott ezen a lakomán.
Judging from the increasing volume and tone of the laughter, he knows that the wine is flowing freely.
Ahogy hallja, hogy nő a nevetésnek és a jókedvnek a hangereje, megállapítja, hogy hát a bor az a szabadon folyik.
In his hunger, he imagines the scene.
És ahogy éhségében elképzeli, hogy hogyan is nézhet ki ez a jelenet.
And then he fights that back with a prayer.
És ez ellen, a kép ellen egy imával harcol.
Then follows a shock silence.
Aztán utána a csendnek a sokja éri őt.
And then tentative laughter.
Aztán utána erőltetett nevetést hall.
Something unexpected is happening.
Valami váratlan kezd el történni.
He can feel the tension.
Érzi a feszültséget.
Even though he's not there.
Annak ellenére, hogy nem tudja, hogy mi van ott, mert nincs ott.
And then music starts.
Aztán zene hallatszik.
And soon he realizes there's something other than music.
És aztán felismeri, hogy a zenén túl valami más is történik.
The men are clapping and shouting.
Az emberek tapsolnak, kiabálnak.
They're hooting, they're laughing.
Fütyülnek, kujongatnak, nevetnek.
They sound like they're enchanted.
Úgy tűnik, mintha elvarázsolták volna őket.
And at the same time, they're urging someone on.
Valakit pedig bíztatnak ez alatt.
He determines it's a dancer.
Rájön, hogy valószínűleg ez egy táncos nő.
And by the tone of their expressions, he knows it's a woman.
És a kifejezéseikből rájön, hogy ez a táncos, ez egy táncos nő.
And as a man, he knows the nature of the dance.
Sorry?
And as a man, he can sense the nature of her dance.
És férfiként el tudja képzelni, hogy milyen is ez a tánc.
And then he fights off his own imagination.
Aztán a saját képzeletével egy másik imádsággal küzd meg.
Sounds rise to a climax and then a thunderous applause.
Aztán egyfajta klimatik, egyfajta csúcsra érnek a hangok, egy csúcspontra, amikor egy nagy taps zárja le az egészet.
And then silence.
Aztán csönd következik.
Now he hears a single voice. It must be Herod, but he cannot make it out.
Egy férfi hangját hallja, valószínűleg a király Herod, de nem tudja pontosan megmondani.
Then a thunderous applause.
Aztán egy hatalmas taps következik.
Whatever Herod said has impressed his audience.
Bármit is mondhatott Herodes, nagyon lenyűgözte a közönségét.
Sounds go back to normal. Festivities continue.
Aztán az ünneplésnek a normál hangjai következnek megint, folytatódik tovább a lakoma.
But not for long.
De nem sokáig.
Once again, silence.
Még egyszer csend következik.
But now the silence is broken, first by a girl's voice, and then the voice of Herod.
De aztán a csendet egy lánynak a hangja tölti meg, amelyet Herodes hangja követ.
Now John senses he can hear tension in Herod's voice.
János érzi, mintha feszültség lenne a király hangjában.
Tension of a man trapped by his own vanity and passion.
Egy ember, aki csapdába esett a saját kívánság és a saját önteltsége miatt.
It's not long before John's prayers are once again interrupted as the door of the dungeon opens.
Nem tart sokáig, hogy az imáját újra félbeszakítják, mert mert a cellájának az ajtaja kitárul.
And soon the door of eternity for John the Baptist opens as well.
Nem sokkal ezután az örökké valóság kapuja is megnyílik Keresztelő János előtt.
You say great word, David.
Azt mondod, hogy hát ezek szép szavak, Dávid.
So when God doesn't do what you want him to, then all you have to lose is your head.
Mert azt mondod, hogy ha az Isten nem azt csinálja, amit mi szeretnénk, hogy tegyen, akkor valószínűleg elveszítjük a fejünket.
Well, it rarely occurs to me that God might make me a martyr.
Időnként, vagy ritkán jut az eszembe, hogy esetleg én is vértanú leszek.
Or that to a lesser extent, he might allow me to suffer.
Vagy esetleg kevésbé drámaian, de megengedi, hogy szenvedjek.
Or he might allow me to be misunderstood.
De az is lehet, hogy megengedi, hogy félre fognak engem érteni.
Or mistreated.
Vagy nem megfelelőnek fognak velem bánni, igazságtalanul.
Or humiliated.
Vagy meg fognak engem alázni.
And not be rescued with a happy ever after ending at the close of my little 2-hour adventure.
És ha ez a rövid 2 órás kalandom nem fog egy boldog happy endinggel véget érni.
Just like in the movies.
Mint amilyen a moziban szokott történni.
Truth is that the God who sent his own son to the cross does not always rescue us.
Az igazság az, hogy az az Isten, aki az ő fiát elküldte a keresztre, nem mindig ment meg minket.
He does not always take the cup of suffering from us.
Nem mindig veszi el tőlünk a szenvedés poharát, amikor kérjük tőle.
But instead, he may do something even more spectacular.
De ehelyett, vagy ennek ellenére, egy sokkal jobb dolgot tesz, és sokkal nagyszerűbb dolgot tesz.
This is the God that brings good out of evil.
Ez az az Isten, aki a gonoszságból jót hoz ki.
He brings victory out of defeat.
Aki a vereségből győzelmet hoz ki.
He brings honor out of humiliation.
Aki a megaláztatásból megbecsülést hoz ki.
And he brings life out of death.
Aki életet eredményez a halálból.
His ways are not our ways.
Az ő útjai nem a mi útjaink.
But always, always they are higher.
De mindig magasabban járnak, mint a mi útjaink.
You know, I've often puzzled over John the Baptist, wondering what John the Baptist's response may have been when those disciples came back.
Nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy megakasztott az a gondolat, hogy vajon mi lehetett Keresztelő Jánosnak a válasza, mit gondolhatott, amikor a tanítványai visszajöttek Jézustól.
Did that answer John's question?
Vajon ez megválaszolta János kérdéseit?
Wasn't he asking, where's the rescue party?
Nem azt kérdezte, hogy hát hol van a megmentőknek a lakomája?
When will the prison doors be open and I can walk out?
Nem az lesz, hogy kinyílik a börtönajtó és kisétálhatok?
We know God can do that.
Hát tudjuk, hogy Isten ezt megteheti.
Perhaps I think the John who's described for us here though really didn't care that much about creature comforts, about his own comfort.
De én azt gondolom, hogy az a János, akiről itt a Szentírásban olvasunk, az a János olyan ember volt, akit nagyon nem érdekelt az ő személyes kényelme, vagy hogy vele mi történik.
I think his biggest question was I wrong?
De valójában szerintem a kérdésének a lényege az volt, hogy tévedtem.
Did I make a mistake?
Hibáztam.
Have I worshipped? Have I obeyed for nothing?
Azért imádtam Istent, azért engedelmeskedtem.
Is all this
a semmiért?
Is all this in vain?
Vajon mindez hiába való volt?
My best guess is he found comfort in that report.
Én azt gondolom, hogy bátorítást és biztatást talált abban a válaszban, amit a tanítványai hoztak.
The God was still at work.
Isten még mindig működött, ő még mindig dolgozott.
God had not forgotten him.
Isten nem feledkezett el róla.
And that the man that Jesus said was the greatest in the kingdom.
És az az ember, akiről Jézus azt mondta, hogy ő volt a legnagyobb Isten országában.
Was right on the path that he was supposed to be.
És ez az ember pont azon az úton volt, azon az úton haladt, amilyen haladnia kellett.
I don't know what sort of windowless dungeon you might be in right now.
Nem tudom, hogy te milyen ablaktalan cellában ücsörögsz most.
Most of us might feel trapped or betrayed by God in at least one or two areas of our life, if we're honest about it.
Ha őszinték vagyunk, akkor a legtöbbünknek el kell ismernünk, hogy az életünk egy vagy két területén egyszer érezzük majd úgy, hogy csapdába estünk, és Isten elhagyott minket.
Most of us can identify a prayer request that seemingly God has not answered.
Mindannyian tudunk találni olyan imakérést, amire úgy tűnik, hogy Isten nem válaszolt.
And what do you do in that situation?
És vajon mit teszünk ebben a helyzetben?
You must trust.
Bíznunk kell.
God is at work.
Isten dolgozik.
God wants to do amazing things.
Isten hihetetlen dolgokat akar tenni az életedben.
And sometimes he opens the prison doors like we saw in Acts.
És időnként úgy nyitja meg a börtön ajtót, ahogy az apostolok cselekedeteiben láthatjuk.
And sometimes, like he did with John, it takes us to an even better life and a better situation, and gives us an impact on the world that we never could have imagined.
És más esetekben pedig azt látjuk, hogy Keresztelő János életében egy teljesen más utat választ, egy jobb utat választ, és olyan hatást gyakorol az életünk a világra, amit el sem tudtunk volna korábban képzelni.
And centuries, all these centuries later, you and I are sitting here thinking about this man John.
Több száz évvel később mi úgy ülünk most itt, hogy erről az emberről, Keresztelő Jánosról gondolkodunk.
And taking courage from his life.
És bátorítást merítünk az ő életéből és az ő hitéből.
Would you bow with me in prayer, please?
Hajtsuk meg a fejünket együtt imádságban.
Lord.
Urunk.
I don't know what monsters of threatening their faith that each person is facing right now.
Nem tudom, hogy az itt jelenlévőknek a hitét milyen szörnyek támadják jelenleg.
But I pray you would give us the faith to be able to just talk to you about our doubts.
De azért imádkozom, hogy adj nekünk meg a hitet és a bizalmat, hogy egyszerűen csak tudjunk veled beszélni a mi kétségeinkről.
To share the stories with each other, not only of how you've worked in our lives, but also of where we doubt and struggle.
És merjük megosztani egymással az életünket, ne csak azt a részt, amikor láthatjuk, hogy te hogyan működtél az életünkben, hanem azt is, amikor kétségeink vannak.
That we could build each other up and allow ourselves to be built up by each other.
Hogy tudjuk építeni egymást, és megengedjük, hogy épülhessünk egymás által.
That above all we would be able to find your very best.
És mindenek felett, hogy megtalálhassuk a te legjobbadat.
Your ways, not ours.
A te utaidat, ne a mieinket.
Well, thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.
Köszönjük neked az Úr Jézus nevében. Amen.